Hogyan fejezik ki a szülők a szeretetüket a családban?
Igyekeznek jól szeretni.
Eleget mondják-e, hogy szeretlek?
Minden idegszálunkkal ezt közvetítsük, hogy te szeretve vagy.
Hogy lehet, hogy generációk nőnek föl úgy, hogy nem hallják otthon, hogy szeretlek?
Úgy élik az életüket, hogy egy héten mondjuk jobb esetben egyszer le tudnak ülni együtt ebédelni.
Az elsődleges területe a hitünk megélésének és a szeretetünk közvetítésének az a család.
Az Apa Idő podcastot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja.
Nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő podcast nézőit és hallgatóit. Kertész András vagyok. Mielőtt neki kezdünk a mai műsornak, aminek egy nagyon izgalmas témája lesz, azelőtt két dologra szeretném fölhívni a figyelmüket. Az egyik az, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Van az a kis csengő, amit meg lehet nyomni, és ha megnyomják, ott ki lehet választani, hogy összes. És akkor a minden, ami történik a YouTube csatornánkon, azzal kapcsolatban értesítést fognak kapni. A másik, hogy van ez a könyv Apaidő címmel. Szeretettel ajánlom mindenkinek, az apaidő.hu oldalon is elérhető, valamint egész Magyarországon a Líra és Libri könyvesboltjaiban és egy csomó online könyvesboltban meg lehet vásárolni. Sok érdekes történet van benne a modern szülőséggel kapcsolatban. És akkor most kezdjünk neki. A mai témánk a szeretet kifejezése a családban, és két különleges vendéget hívtam meg a mai adásunkhoz. Itt van velünk Szécsi Judit, klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. Szervusz, Judit!
Szia, András!
És itt van velünk Kovács Gergely, lelkész, református esperes. Szervusz, Gergő!
Szervusz, András!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. A mai műsornak van egy apropója. Ugyanis az történt, hogy készítettünk néhány hónappal ezelőtt egy kis kutatást arról, hogy hogyan fejezik ki a szülők a szeretetüket a családban. Mondják-e a gyerekeiknek, hogy szeretlek? Eleget mondják-e, hogy szeretlek? Mi az elég tulajdonképpen? Ezt jártuk körbe a kutatásunkkal, és nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Hogyha szummázni szeretném, akkor valahogy úgy tudnám leírni, hogy a mi szüleink, és különösen a nagyszüleink generációja sokkal kevésbé tartotta azt fontosnak, hogy verbálisan kifejezze a szeretetét, pozitív visszajelzéseket adjon, vagy mondja azt a gyerekeknek, hogy szeretlek. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé szerették volna őket, hát hiszen, hogyha mi visszaemlékszünk, akkor mi nagyszüleink is nagyon szerettek minket, remélem, hogy titeket, önöket is, és a szüleink is. De hogy hogyan adták ezt a tudtunkra, Az egy érdekes jelenség. Illetve az a visszajelzés is érkezett elég dominánsan, hogy az édesapák kevésbé fejezik ki a szeretetüket úgy, hogy elmondják, vagy akár más eszközökkel, mint az édesanyák. Ezek olyan a mai modern szülői szemmel sztereotíp megállapításoknak tűnhetnek, de az a helyzet, hogy ebben a kérdőívben valóban az az eredmény jött ki, hogy ez egy létező jelenség. Hogy mi mit kezdünk vele, hogy ennek milyen pszichológiai, generációs háttere van, és hogy például a vallás, a hit, az Istenhez való, Jézushoz való kapcsolódás, akinek hát nagyon sok gondolata volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehetne és kellene a szeretetet kifejezni, ezek mind segíthetnek nekünk abban, hogy együtt ránézzünk arra, hogy csinálták a nagyszüleink, a szüleink, és hogy mi hogyan szeretnénk a szeretetet kifejezni a családban, és ezáltal milyen családot szeretnénk alkotni. Itt van velünk Szécsi Judit és Kovács Gergely, és titeket kérdezlek most először, hogy nektek mi a saját tapasztalatotok a családotokban, honnan jöttök, milyen szerető közeg vett titeket körbe gyerekkoratokban?
A gyerekkoromat egy falusi közegben töltöttem. Édesapám házi orvos volt, édesanyám pedig egy szociális intézményt vezetett, szóval úgy benne volt a családi életünkben egy olyasfajta légkör, amiben így azt szoktam meg, hogy így jönnek-mennek így a falubeliek, mindenki egy kicsit leül nálunk, mesél az életéről, tehát hogy nem csak így a segítő attitűd volt benne kisgyerekkoromtól egy az életemben, hanem ez is, hogy sok családnak így az életében ilyen kis bepillantásokat is tudtam ezáltal nyerni. És Noha a nagyszülők másik településeken éltek, de hogy nagyon intenzív volt a velük való kapcsolat is, és hogy azt a fajta ilyen több generációs létet is ezáltal meg tudtam élni, hogy amikor a nagyéknál voltam, akkor az ő mindig is érdekelt, hogy milyen volt az ő fiatalkoruk, ez a gyerekkoromtól levő hobbimnak is egy ilyen nagyon meghatározó része volt. Néptánccal foglalkoztam, és az, hogy idősekkel beszélgetni, és a régmúltról tudni dolgokat, az meghatározta ezt, hogy a nagyszülőkkel is délutánonként, amíg mondjuk vendégségben voltunk, ez jutott eszembe, és a szüleim mondjuk aludtak, akkor bementünk a kis szobába, és régi fényképeket nézegettünk, és ékszereket vettünk elő, és receptekről beszélgettünk, szóval nagyon sokféle élményvilágból táplálkozom így a gyerekkoromból.
Köszönjük szépen. És Gergő, nálatok honnan jössz?
Én lakótelepen nőttem fel, tehát tipikus ilyen lakótelepi gyerek vagyok, bár a családom két ága a vidékről származik, és az identitásom is fontos, de alapvetően ez a lakótelepi lét határozta meg a gyerekkoromat, fiatalkoromat. Szüleim pedagógusok, mind a ketten, édesanyám gimnáziumi tanár volt, és most már nyugdíjas, édesapám pedig szociológiát tanított az ELTE-n, és mind a ketten rengeteg családi sztorit hoztak, tehát itt tudok kapcsolódni Judithoz, hogy rengeteg ilyen történetet hallottunk a családunkról, felmenőinkről, nagyon elevenen benne volt ez a családi összejövetelekben, hogy mesélünk történeteket, történetekben hordozzuk a családunkat, és a visszajelzés az pedig napi szintű volt, tehát én egy nagyon szeretetteljes közegben nőttem fel, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy mind édesapám, mind édesanyám rengeteg visszajelzést adott. Utólag visszagondolva, meg felnőttként ezeket leszűrve néha túlzóak voltak ezek a visszajelzések, de majd erről még beszélgethetünk. De alapvetően tényleg azt a szeretetnek a biztonságát éltem meg a gyerekkoromban és a fiatalkoromban.
Két olyan szakmával rendelkeztek, amelyik szakmákon keresztül rálátok családokra, rálátok attitűdökre. Látjátok, hogy a dinamika hogyan alakul a családokban, és miért éppen úgy. A szeretet kifejezése tekintetében mik a tapasztalataitok, hogy a mai családokban milyen mértékben és milyen eszközökkel fejezik ki a szülők a szeretetet a gyerekek felé?
Hozzám, ugye általában akkor érkeznek meg a családok, amikor valamilyen elakadás van, vagy valamilyen probléma, és hogyha egy kicsit így kategorizálni kéne a nehézségeket, akkor azt gondolom, hogy főként akkor jelennek meg tünetek, mondjuk egy gyereknél, vagy egy fiatalnál, amikor egy kicsit végletes, tehát hogy vagy az van, hogy egy nagyon erős össze nem illés van, vagy összehangolás hiánya, így a szülők és a gyerekek között a szeretet kifejezése és annak a szükségessége, vagy szükségletei terén, szintén erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez így, hogy is nézhet ki. Vagy amikor mondjuk van egy meggyőződés egy szülőnek, hogy nagyon jól szereti, támogatja, dicséri, de mondjuk ez egy túlzóvá válik, tehát nagyon egy ilyen intruzív, nagyon beleavatkozóvá, és mondjuk ettől egy gyerek azt éli meg, hogy az, amilyen valójában ő, az nem látszódik, és akkor ebből az ilyen nevezzük túl kontrolláltságnak, ebből is számos nehézség tud kialakulni. Ugyancsak nagyon gyakori, ami ez a kérdéshez is kapcsolódik, és ez örömteli, hogy sokan arról számolnak be, hogy így igyekeznek jól szeretni, és hogy nagyon sok tinédzser, vagy akár általános iskolás gyerek nagyon nehezen tudja megfogalmazni, hogy milyen érzések vannak benne. Nagyon kevés szavuk van rá, kicsi az eszköztáruk, hogy mondjuk el tudják különíteni a negatív meg pozitív érzelmeiket, de hogy azon belül ezek így pontosan micsodák, ezekkel küzdenek, és akkor ebből számos szorongásos tünet alakulhat ki, hogy azt érzem, hogy rosszul vagyok, de hogy a mögött mik vannak, hogy mik azok a kis búvópatakok, amiből az érzés táplálkozik, azokat nagyon nehezen tudják felfejteni, és akkor ilyenkor tök jó egy terápia, ami el tud indulni, amiben ezt így megtanulják, és...
Köszönöm, Judit. Gergő, te neked mi a tapasztalatod, hogy a családokban hogyan fejezik ki a szeretetet a szülők? Mennyire divat ez? Mennyire foglalkoznak vele? Mennyire van fókuszban a családoknál? És hogy jön ehhez, mindig újra és újra meg fogom kérdezni, hogy jön ehhez a vallás, a hit, és akár az egyház?
Pesti Dekúton, ahol én lelkipásztorként dolgozom 18 éve most már, egy nagyon családias környezetben élünk. Rengeteg család van, és a gyülekezetben is, hál' Istennek, rengeteg család jár. És Azon gondolkoztam, amikor föltette a kérdést, hogy mennyire lehet ebbe belemenni, mert ez ilyen lelki gondozói határterület is, de mondjuk általánosságban azt tudom mondani, hogy egy kettősséget tapasztalok, azt, hogy amikor vasárnap vagy más gyülekezeti alkalmakra eljönnek a családok a templomba, akkor felvesznek egy szép ruhát, és felvesznek egy, az erős lenne használni, egy állarcot, de egy vasárnapi szerepet, amikor ugye meg kell jelenni a gyülekezetben, és néha talán maguk felé is az az elvárás, hogy valamilyen képet közvetíteni kell a többiek felé, hogy mi okék vagyunk, mi rendben vagyunk, keresztények vagyunk, jövünk a templomba. És én ezért előszeretettel szoktam a prédikációba utalni arra, hogy nem állarcokkal jövünk, hanem önmagunk lehetünk. Mert a másik, és ezért mondtam a kettősséget, hogy viszont nagyon sokszor a lelki gondozói beszélgetésekben, amikor problémák bukkannak föl, akkor azért kijön, hogy nem ilyen szép a kép. Tehát, hogy nem feltétlenül ugyanaz van otthon, mint amit a gyülekezetben mutatunk, és szerintem ez meghasonláshoz vezet. És hát ezt a kettősséget próbáljuk valahogy így kimasszírozni, hogy akkor így összhangban legyenek a családok, az emberek önmagukkal, és azzal, ahogyan élnek a hétköznapokban, meg ahogy vasárnap megjelennek a gyülekezetben.
Említetted a lelki gondozást, és hát ugye itt ez megint egy határterület, vagy egy hasonlóság, egy pszichológus és egy lelkész között, hogy emberi lelkekkel foglalkoztok, és mindjárt visszatérünk a pszichológusi vonalra, de még rákérdeznék arra, hogy hogyan tud az egyház, a lelkészek támogatni családokat, hogy ott a szeretet kellő erővel legyen jelen.
Hát mondhatnánk azt is, hogy könnyű dolgunk van, hiszen az evangélium az arról szól, hogy Isten szeret minket Jézus Krisztus által, tehát nem olyan messziről indulunk, amikor a szeretetről próbálunk beszélni, vagy erre próbáljuk ösztönözni az embereket. De ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondtál, mert szerintem ez pont a keresztény hit lényege, hogy egyrészt ez nagyon sokszor megvan fejben. Tehát az, hogy miről is szól az evangélium, mit tanít a Biblia, fejben megvan, csak éppen a gyakorlatban abban nem ültetődik át. Valaki egyszer azt mondta, hogy a leghosszabb út a fejtől a szívig. Tehát amíg eljut oda, hogy ez meg is éljük, hogy mit tanultunk a hittanórán, meg a nagyszüleinktől a Bibliából. Szóval nincs más dolgunk, így leegyszerűsítve, mint hogy álhatatosan ezt hirdessük, és ugyanakkor próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy amit megértenek az Isten igéből, azt próbáljuk gyakorolni a hétköznapokban. És ami még nagyon fontos, és tapasztalatom lelkipásztorként, hogy nagyon sokszor az emberek mások felé, tehát mindenki más, aki nem a család, könnyebben megélik a szeretetet, és ezért erre is hangsúlyt fektetek sokszor, hogy próbáljam azt mondani, hogy az elsődleges területe a hitű megélésének és a szeretetünk közvetítésének az a család. Tehát sokszor olyan nagy vonalon átlépünk ezen hívő emberként, és azt mondjuk, hogy de hát én annyira szeretek mindenkit, a munkatársamat, a szomszédomat. Számomra mindig az izgalmas kérdés, hogy tudom-e szeretni a családtagjaimat, akikkel a legtöbb időt töltök.
Ugye? Ez ilyen kontraproduktív, tehát minél több időt tölt az ember valakivel, annál nehezebb szeretni.
Így. Óriási kihívás.
Igen. Óriási kihívás. És nem tudom, lehet, hogy ez most nehéz, vagy kemény mondat volt, és a nézőink, hallgatóink azt gondolják, hogy hűha, miket mond ez a Kertész András itt, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy érdemes, ha már műsort csinálunk, akkor mondjuk ki. Nem könnyű. Nem könnyű, mert odarakja a cipőjét, nem mosogatja el a tányérját, arrébb löki a táskámat, és felborítja a kávéscsészémet, és nem veszi fel a cipőjét, és ezt holnap reggeli tudnám sorolni. És ez kényelmetlen, kellemetlen, stb. Tehát, hogy szeretni másokat, akikkel egy térben vagyunk rendszeresen, és ugye a mai rohanó világban ráadásul szinte a hétköznapokban csak akkor vagyunk jelen együtt, amikor éppen pihenni szeretnénk, és hogy hagyjanak békén, nem? Tehát egy végig dolgozott nap után az ember semmi másra nem vágyik, mint hogy végre hagyják őt békén, és nagyon komoly belső munka kell ahhoz szülőként is, hogy például úgy érkezzen meg az ember este a munkából, hogy képes legyen legózni. Meg képes legyen leülni a szőnyegre, meg birkózni, meg játszani, meg babát fésülni, mert hogy hát mindenre vágyunk, csak arra nem, hogy még három barbit megfésüljünk. De most gyorsan elmesélem, hogy tegnap pont sikerült, ez is olyan boldog voltam, mert hogy legóztam a kisfiammal. még este 7-től 8-ig, ahelyett, hogy fürdött volna, és nagyon nagy boldogság volt. És azt mondtam, hogy bármi van, akkor is legózni szeretnék a gyerekkel. Úgyhogy érdemes rávenni magunkat, csak az a kérdés, hogy milyen út vezet ehhez, és hogy kik támogatnak minket ebben, például a pszichológusok.
Egy kicsit feloldandó ezt a nehéz mondatot, az jutott eszembe, hogy igen, nyilván ennek van egy ilyen kettősége, de hogy a legnehezebb is a családtagoknál az érzelmi munkánk, mert hogy mennyi mindent hozunk, ami származási családunknak a mintái, sémái, mennyire bekapcsolnak ezek a saját gyerek nevelésében, a párunkkal való dinamikában is, az, hogy a szüleink egymáshoz hogyan kapcsolódtak mi hozzájuk, tehát hogy nem is csoda, hogy itt vannak a legnagyobb küzdelmeink ebben, és hogy még hallgatva téged az jutott eszembe, hogy ezt így nekem jó volt hallani, hogy talán, hogyha valaki így a lelki gondozásban is részt vesz, és a vasárnapi istentiszteleteken is hall dolgot, ezáltal talán az a fajta, ez csak egy hipotézisem, ellenállás, amit néha megélek így szülőktől a terápiából, talán az kevéssé van jelen. És hogy milyen érdekes is ez, hogy mondjuk sokszor, amikor segítséget kérnek a családok, és néhány alkalom után megtörténik a szülőkonzultáció, akkor hallanak valamit, ami érzelmileg nagyon nehéz, és egy ilyen nagyon erős, nagyon gyakran nagyon erős ellenállás, bezáródás történik. Mondjuk egy szülő-gyerek relációban, hogyha szeretett kifejezés, gyakran élem meg azt, hogy az az ilyen burkolt elvárásuk, meg sokszor explicite is megfogalmazódik a szülőknél, hogy a gyerek valahogyan ő változzon, ő idomuljon a szülőknek az igényeihez, és hogy ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt a szemléletet így átfordítani, hogy mindegyikünknek kell a másik felé lépéseket tenni, és nekem a nagyon szilárd véleményem, amit mindig szeretnék így átadni a szülőknek, hogy nem az első lépés nekem kell, tehát hogy a gyerekemmel való kapcsolatomban az érzelmi szabályozás, még hogyha voltak döccenők, meg nehéz szakaszok is abban, és mondjuk nagyon megsértve érzem magam, meg elhagyatva, akkor is nekem kell felnőttként megtenni az első lépést, akár a nagyon zűrös tinédzserem felé is. Tehát, hogy ezek nagyon, nagyon fontos szemléletbeli dolgok, és még egyszer hangsúlyozandó, természetesen a családtagjainkat a legnehezebb szeretni, hiszen ott indul be egy csomó olyan transzgenerációs dolog, meg hozott sémák, amik nehézé teszik ezt érzelmileg. De jó hír, hogy van igény arra, hogy minél inkább önismeretet szerezzenek az emberek, és erre rálássanak, és ez tök jó.
Hát igen, most a pszichológusoknak elég jól megy, hogy így mondjam. Tele van minden pszichológus, alig lehet bejutni a jobbakhoz, hiszen egyre divatosabb a városokban mindenképpen, de szerintem már a kisebb településeken is pszichológushoz járni. És ebben a kontextusban én a divatos szót pozitívan használom. Mit tanít a Biblia? Hogyan szeressük a gyerekeinket?
Azért érdekes a kérdés, mert amikor a Bibliát írták, akár az Ószövetségre gondolunk, de még az Új Szövetség ideje is, abban az időben nem volt túl jó dolga a gyerekeknek. Tehát nem volt olyan, mondjuk így idézőjelben, gyerek kultusz, mint ahogyan manapság, tehát hogy nagyon a fókuszban vannak a gyerekek. Szóval meglehetősen így a figyelem perifériáján voltak a gyerekek. Ennek ellenére a Biblia számára, Isten számára mindig nagyon fontosak voltak a gyerekek. És hát ha most az Új Szövetségre koncentrálunk, ott ugye Jézusnak ez a mondata, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert ilyeneké az Isten országa, meg az, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, akkor nem mehettek be Isten országába. Ezzel egy mintát ad Jézus, és a fókuszunkba helyezi a gyerekeket, és azt, hogy igenis fontos, hogy tanuljunk tőlük, hogy figyeljünk rájuk, és a megfelelő módon neveljük őket. És az újszövetségi iratokban ez egyébként sokszor előkerül, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy szülőként hogyan fordulunk feléjük, hogy milyen mintát adunk át nekik, hogy nemzedékről nemzedékre ők milyen csomagokat visznek tovább, és milyen mintákat örökölnek. A szeretet kinyilvánítását azt hangsúlyozza az újszövetség, a Biblia. Fontos az Isten számára, hogy egyrészt el tudjuk mondani, ahogy ez a fő témánk ma, el tudjuk mondani a gyerekeinknek, hogy szeretjük őket, és hogy nagyon sokféle módon kifejezzük azt, hogy ők fontosak számunkra, és nem mindegy számunkra, hogy milyen felnőtté fognak válni. Tehát ez fontos.
Beszéltünk már többször ma arról, hogy mondjuk el, hogy szeretlek. És ahogy talán a felvezetőmben is említettem már, jöttek olyan visszajelzések, hogy de hát miért kell elmondani? Tehát miért kell ezt kimondani? És generációk nőttek fel úgy, hogy és nem csak Angliában, hogy nem kell ezt annyira hangsúlyozni, hát úgyis érzik. És Judit, pont te hoztad föl az előbb azt, hogy vannak gyerekek, akiknek sokkal nehezebb kifejezni az érzéseiket. Én azt gondolom egyébként, hogy az tőlünk is jön. Tehát, hogy nekünk szülőknek a szótárunk, amilyen, azt ugye adjuk tovább a gyerekeknek. Tehát az, hogy hány árnyalata van annak, hogy szeretlek, és hogy amikor én dühös vagyok rád, azt hány szóval tudom kifejezni. Pont tegnap beszélgettem a kisfiammal erről, hogy a harag, a dű, a frusztráció között mik a különbségek. Tehát, hogy azért az rajtunk is múlik. És ilyenkor el szoktam mesélni, ugye szokták viccesen mondani a férfiakról, hogy hát az öt alapszint ismerik, és az összes több, tehát a püspök, lila, meg a halvány, rózsaszín, meg a nem tudom mi, ezek nekünk nincsenek meg, tehát nem tudunk arról beszélni, hogy az árnyalat éppen, az éppen ciklámen, vagy nem tudom milyen szín, mert ezeket nem használjuk, nem ismerjük. De valahogy így vagyunk az érzéseink kifejezésével is. Mi kócsak használunk érzéskártyákat, pszichológusok is gondolom. Nekem van egy paklim, amiben 140 féle érzés van. És amikor ezt el szoktam mesélni, hogy van egy ilyenem, vagy behozom egy ülésre, vagy egy tréningre, teljes megrökönyödés van, hogy mi, hát nincs is 140 féle érzés. Tehát, hogy? És akkor, na nézzétek meg, és hát teljesen elcsodálkoznak az emberek, hogy bár ismerik ezeket a szavakat, hiszen egy felnőtt magyar embernek elvileg a szótárában van 140 féle szó arra, hogy milyen érzései vannak bizonyos helyzetekben, de hogy azt nem tudja előhívni, ezzel nem tudja árnyalni a kommunikációját, és másoknak átadni azt, hogy éppen hogy van, éppen hogy érzi magát, a gyermekeit segíteni azzal, hogy ők ki tudják fejezni az érzéseiket. Szóval ez nincs meg. Miért nincs meg, és hogyan tudunk ebben segíteni?
Ismét nagyon sok gondolatot ébresztettél bennem ezzel, amit most mondtál. Nagyon jó kis módszerek vannak a gyerekpszichológiában is arra, hogy megtanulják a gyerekek a különböző érzéseket. Például képzeljétek el, vannak tök jó kártyák, például különböző cicák, az egészen negatívtól az egészen pozitív érzelmekig, legalább, én azt hiszem, hogy legalább 50-60 kis cica, aki különbözően érzi magát, és hogy miért jó ez, hogy képi formában megjelenik? Mert hogy akkor utána arról is lehet beszélni, hogy vajon milyen a testtartása, milyen a tekintete, összehúzza-e magát, vagy kihúzod a derékkal áll azon a képen, mert hogy az is egy tapasztalat, hogy nem csak a címkézés nehéz, hanem felismerni magamon, hogy amúgy, hogyha valamilyen érzelmi állapotban vagyok, annak milyen testi vetülete van. Tehát, hogy ezt is nagyon sokat gyakoroljuk, hogy figyeljük meg magunkat, és akkor mit érzünk, hol feszül valamilyen testrészünk, vagy hol tud ellazulni. Tehát, hogy azon kívül, hogy meg kell tanulnunk, vagy ebbe lehet fejlődni, hogy különböző árnyalatai vannak az érzéseknek, nem csak az alapérzelmek, bizony azt is fontos megtanulni, hogy ezt hol jelez a testem, amikor azt az adott érzést érzem, és akkor erre meg van nagyon sok tök jó relaxációs technika is, amivel így figyeli pásztázza, akár felnőttek is egyébként, sokszor együtt csinálják az általam javasolt házi feladatként adott relaxációkat a gyerekekkel, és a szülők is így teljes örömmel mesélnek róla a folyosón az óra után, hogy ezek mennyire szuperek, és rácsodálkoznak, hogy mennyi mindent nem tudnak a testi jelzésekről, az érzelmeknél. No, de hogy ez az egész honnan indul? Itt fontos megemlíteni Winnicott nevét, aki azt mondta, hogy igazából az, hogy így mit gondolunk önmagunkról, meg hogy így hogy indul ez az egész érzelmeinknek a megtanulása, sőt az érzelemszabályozásunk az elsődleges gondozótól, anyukánktól, vagy apukánktól, mondjuk édesanyától függ, mert hogy mi történik, ott van a kisbaba, aki van valamilyen érzelmi állapotokban, ilyen nagyon frusztrált, máskor gőgicsél, mert jókedvű, de hogy van egy ilyen masszában, amiben kell az a fajta külső segítség, az édesanyja segítsége, hogy értelmezze ezt az egészet, amilyen érzelmi masszában ez a kisgyerek van. Hogyha belegondolunk egy ilyen tipikus jelenetbe, hogy mondjuk ott van a pelenkázáskor a kisbaba, és akkor valamit csinál, ott éppen gőgítsél, majd egy idő után frusztráltá válik, éhessé válik, stb. Akkor ilyenkor az édesanyja egyrészt azzal, hogy föl tudja venni azt az érzelmi állapotot, valamilyen hanghatást ad ki hozzá, azzal azt mutatja a babájának, hogy érti őt, azt mondja a pszichológia, hogy tartalmazni tudja az ő érzéseit, és akkor vagy hanggal, vagy egy idő után valamilyen verbális címkével ezt vissza is tükrözi neki, arckifejezésével, a hangjával, akár szavakkal, hogy éppen milyen érzelmi állapotban van az a kisbaba. Itt indul az, hogy hogyan tanuljuk meg az érzéseket. És akkor itt el lehet képzelni, hogy ebben mennyiféle elcsúszás lehet, hogyha mondjuk egy édesanya mondjuk posztpartum depresszióban szenved, vagy valamilyen családi nehézség van, mondjuk egy veszteség, egy valamilyen krízishelyzet, amiben nem tud mindig válaszkész lenni az édesanyja, akkor ott már el tud indulni egy ilyen nagyon elemi szinten egy nehézség, egy összenem hangoltság. Ugyancsak fontos, ami még eszembe jutott, hogy különböző temperamentummal születnek a babák. Vannak nagyon könnyű csecsemők, akik úgy olyan tök jól alszanak, nem hasfájósak, hamar megnyugtathatók, de vannak úgynevezett nehéz temperamentumú csecsemők, akiknél úgy minden olyan nagyon nehezen történik. Egész éjszaka virrasztanak a szülők, nem lehet, alig lehet kitalálni, hogy amikor sír, akkor mi az, ami neki segít, és vannak az úgynevezett lassan felmelegedők, akik ennek a kettőnek így a kombinációi. Na, szóval, hogy ilyen temperamentumi jellemzőkkel születünk, és hogy nagyon érdekes az, hogy a baba temperamentumi jellemzői nem biztos, hogy 100%-ban illeszkednek a szülőjéhez. Mindenkinek ez egy vele született személyiség jellemzőnk. És akkor az is egy nagyon izgalmas lehet, hogy könnyebben megy ez az egész, amikor itt tök jól passzolnak egymáshoz a szülők meg a baba, de van olyan, amikor nem. És hogy akkor ez egy mennyire fontos önismereti munka a szülőnek, hogy ezt felismerje. Sajnos ilyenkor beindul bennünk az, hogy így mindenféle érzelmeket rá tudunk vetíteni arra a kisgyerekre, hogy haragszunk rá, meg azt várjuk, hogy most már annyit foglalkoztam vele, szeressen már, így kezdjen már el alkalmazkodni hozzám, és hogy ez is nagyon fontos, ilyenkor így meg tudjon indulni egy ilyen önreflektív folyamat a házastársal, vagy valakivel ezt elkezdeni megbeszélni, hogy ez hogy tud könnyebbé válni. Szóval innen elindulunk így az érzelmek tanulása és az érzelem szabályozás szempontjából, és ennek számtalan, ugye, ahogyan itt az előbb említettem, elakadása is lehet, és szerencsés esetben azért valahogyan ki tudnak simulni ezek a dolgok. Én azt szoktam tanítani így a szülőknek azt a szemléletmódot, hogy nem kell mindent jól csinálni, hanem elég jól. Ugye van ez az elég jó szülőség szemléletmódja, Bettelheim írásait érdemes ez ügyben így megkeresni, hogy elég jónak lenni. Tehát nem kell mindent tökéletesen csinálni. A tökéletesen akarom csinálni, be van egy ilyen szorongató, nyomasztó dolog, mind a szülőnek, mind a gyereknek. És tehát olyan elég jól, úgy lehet döcögni benne, de hogyha megvan ez az ilyen szeretetteli egymáshoz fordulás, akkor a döccenők inkább egy ilyen építő jelleggel tudnak jelen lenni.
Igen, a döccenők azok kellenek az érzelmi kifejezésekhez is, és Gergőhöz fordulok, hogy számomra a hit gyakorlása, az Istennel való beszélgetés, az egy valami olyan cselekvés, ahol szintén jól lehet finomítani a kommunikációnkat, a kifejezéseinket, hogy mi magunkba hogyan nézünk befelé, és hogyan beszélgetjük ezt meg a jó Istennel, vagy akár a társainkkal, vagy akár a lelkészünkkel. Mi a tapasztalatod, hogy az emberek az imáikban, a lelkészi beszélgetéseikben, a közösségben, amit te is vezetsz, milyen módon tudják kifejezni, milyen szinten tudják kifejezni az érzéseiket?
Azt tapasztalom, hogy ez is egy tanulási folyamat. Tehát nagyon sokak ugyanúgy, mint ahogy az előbb erről beszéltünk, az emberi kapcsolatok terén, nehezen tudják kifejezni az érzéseiket, hozzáférni az érzéseikhez, megnevezni azokat. Sokszor ez az imádságban is így van, tehát hogy sokan nehezen tudják megfogalmazni azt, hogy igazából mit gondolnak Isten felé, pedig ugye azt valljuk, azt tanítjuk, megéljük, hogy Isten mindenhol jelen van. Ha nem mondom, akkor is tudja, hogy mit gondolok. Tehát miért kéne más mondanom, mint ami bennem van? Egyszer valaki mondta nekem egy beszélgetés, nehéz beszélgetés végén, hogy nagy tisztelt úr, mondjon el helyettem egy imádságot. És az volt bennem, vagy azt is próbáltam neki mondani, hogy önért el tudok mondani egy imát, de maga helyett nem. Tehát ami önben van, ami a másik emberben van, az csak ő tudja elmondani Istennek, és neki kell megtanulnia, hogy mit érez, és mit akar Istennek mondani. Szerintem azt kell megérteni, elfogadni és gyakorolni, hogy Isten előtt se kell valamilyennek lenni, hanem lehetünk önmagunk. Tehát, hogy nem kell egy képet fölvenni, vagy csak bizonyos gondolatok férnek meg Istennek a szentségében, jelenlétében, hanem bármit el lehet neki mondani. Erre felszabadulhatunk. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve egy lépésről lépésre megtanuljuk, hogy hogyan kell, hogy hogyan lehet megfogalmazni az érzéseinket Istennek. És ez egyébként jó, hogy kérdezted, mert ha ez így van, akkor ez hat az emberi kapcsolatainkra is, tehát segít abban, hogy a házasságunkban vagy a gyereknevelésben is nyíltabbak tudjunk lenni.
Hú, most nekem van sok gondolatom, és próbálok rövid lenni. Számomra nagyon izgalmas gondolatkör, hogy évezredek óta hogyan segít az ima az önreflexióban. És hogy erről nem nagyon beszélünk. Mert ma is beszélünk az önreflexió fontosságáról, arról, hogy először önreflexiónk legyen, aztán utána ezt megtanulhatjuk kifejezni. Ha kifejezzük, akkor az emberi kapcsolatainkra milyen hatással van, és egyébként az a párkapcsolatainkra, a karrierünkre, a gyermekenkkel való kapcsolatépítésünkre mindenre nagyon, nagyon nagy hatással lehet. Arról nem beszélve, hogy azért vannak olyanok a világon, akik azt gondolják, hogy ennek az egésznek az értelme, hogy együtt valamit alkossunk, az együtthöz pedig mindez kell. Tehát az önreflexióból indul minden, tehát az van, amit magunkról megfejtünk, megértünk magunkból, a jó Isten, vagy pszichológusok, vagy akármi segítségével. És ennek milyen ősi módja az ima, ami úgy kezdődik, hogy alázat. Én szeretek erről beszélni, sajnos nincs nem eleget, de szerintem erről nem lehet eleget beszélni, hogy alázat. Tehát, hogy valami fajta alázat valami előtt, ami tisztelünk saját magunk előtt, szembenézni, és aztán utána ezután következhet egy ilyen állarclevétel, utána úgy is hívhatjuk az alázatot, hogy levesszük az állarcunkat, következhet valami olyan önreflexió, amiből sarjad minden más, ahogy az előbb beszéltünk. És hogy itt van ez a gyakorlat, ami tökéletes. Tehát ez már elég régóta finomítják, hogy mondjam, ezt a módszertant, hogy így mondjam, hogy ima. Mégsem beszélünk valahogy erről, vagy nem hallani erről eleget. Hogy látod?
Hát így látom. Ugye nyilván ebben a kérdéskörben sok minden szerepet játszik, tehát ahogyan mondjuk a modern, vagy most már azt mondják, posztmodern, sőt metamodern ember ránéz a vallásra, abban eleve van egy ilyen ellenállás ezzel az egésszel kapcsolatban egyrészt. Másrészt másfelől meg szerintem fölmerül az igény az emberekben a spiritualitás felé, és az imádság felé is ilyen módon, ami segít, ahogy mondtad, az önreflexióban, meg az érzéseink kifejezésében. Én azt vallom, hogy ezt nem lehet ráerőltetni az emberekre, hanem teret kell adni ennek, és hogyha valaki megérzi ennek a lehetőségét, meg hogy ez egy kinyíló ajtó, meg segít abban, hogy én emberként is formálódjak, meg a kapcsolataimban is formálódjak, akkor közelebb tud lépni Istenhez, és ilyen módon ezt tud segíteni.
Olyan érdekes. Én kommunikációval foglalkozom, ugye a kommunikációs tanácsadó cégemet vezetem, és akkor azért el tudnak kapni a hív, hogy hogyan lehetne jobban kommunikálni, hogy az emberek többen és mélyebben megismerik például azt, hogy ima, hogy ez micsoda. Mert pont a múltkor jártam így, hogy egy nagyon kedves barátom csodálkozott rám, hogy te jársz templomba? És hogy hát, ja, mert hogy körülöttem senki? Gyakorlatilag, szinte senki. Mondjuk 20 emberből 19 biztos nem. És nincs is kapcsolatuk a jó Istennel, és hát egyébként meg mindannyian keresik a kapcsolódást. Hogy vagytok ti, Judit, pszichológusok a jó Istennel, a kvázi versenytárs, de most itt persze csak viccelődöm, tehát hogy ugye az emberek, a modern emberek sokszor hamarabb elmennek pszichológushoz, és valami fajta lelki gondozásban, lelki munkában, pszichológiai munkában keresik a kapaszkodókat, mint hogy egyébként mondjuk letérdelnének és imádkoznának.
Azt hiszem, hogy a többi kollégám nevében nem beszélhetek. Magam részéről sokat gondolkodtam azon, hogy tehát nem dolgom a terápiákon annak hangot adni, hogy én nekem mi a saját világlátásom, meg hitbéliségem, de nem is, hogyha olyan szituáció van, nem is rejtem véka alá. Én katolikus neveltetést kaptam gyerekként a Bakony-Szombathelyi plébánián, aktívan részt vettünk a közösségi életben, katolikus gimibe jártam, de hogy valami olyasmi formálódott így szakemberségemben, hogy ha nagyhalmaznak azt a fajta elfogadást és szeretetteliséget veszem, aminek egy ilyen kisebb halmaza az én fejemben, vagy elképzelésem szerint az, hogy éppen valaki milyen világlátással, vallási meggyőződéssel rendelkezik, akkor számomra ez a fontos, és ezt hallottam ki ebből is, hogy amiről az imént beszélte, hogy valahogyan ez a, hogy arra nagyon van igénye a most én a saját pácienseimről beszélek, a tinédzsereknek, meg a gyerekeknek, hogy kapjanak egy olyan élményt, amiben ők el vannak fogadva úgy, ahogyan vannak, hogy úgy szerethetők, ahogyan vannak, mert hogy a legtöbbször ebben van egy ilyen nagyon rossz élményük, és hogyha ez megtörténik, ez a fajta élmény, hogy vállalhatok bármit, az ügyetlenségeimet, a rossz gondolataimat, a negatív bármit, és ott abban a térben én azzal együtt elfogadható vagyok, és megérthető vagyok, szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy számomra ez az élményvilág, vagy érzelemvilág a nagy halmaz, és akkor azon belül az, hogy így tényleg milyen hitbéli meggyőződéssel rendelkezik, azok meg az ilyen kisebb halmazocskák, és hogy igazából ez lenne nagyon fontos, hogy ezt valahogyan átadni, tudni.
A feltétel nélküli szeretet?
Uh-huh.
Erről vannak Jézusnak is gondolatai, nem?
Abszolút. És ez nagyon jó volt, amit mondtál, Judit, nagyon tetszett, hogy egy olyan közeget teremteni, ahol a fiatalok, a gyerekek elfogadást tapasztalnak. Próbálunk erre törekedni, néha jobban megy ez, néha kevésbé nyilván a gyülekezetben is, de azt mindig jó visszaigazolva látni, hogy ez a jó út. Tehát, hogy úgy tudnak megnyílni a fiatalok, a gyerekek, felnőttek is, hogyha érzik ezt az elfogadást. És valóban, ahogy mondtad, Jézusnak ez egy központi üzenete, a feltétel nélküli szeretet. Az, hogy nyilván van egy út, vannak törvények, a Bibliában van 10 parancsolat, van Istennek egy akarata az életünkre nézve, de hogy az inspirál bennünket legfőképpen, amikor megtapasztaljuk Istennek ezt a szeretetét. Tehát az tud változást előidézni az életünkben, és hozzáteszem, hogy ez az erő, ami egyébként az emberi kapcsolatokat is formálni tudja. Nem a mi elvárásaink, nem a mi hozott mintáink, hogy így kell csinálni, vagy úgy kell, vagy ahogyan mi próbálunk házastársaként, vagy egy szülő-gyerek kapcsolatban a másik felé elvárásokat támasztani, ez a legritkább esetben hoz hosszú távú eredményt. Ha van egy légkör, ahol a társunk, a gyerekünk érzi azt, hogy el van fogadva, ott tud változni, ott tud növekedni.
Hú, de nehéz ez. Uh-huh. Ugye, hogy beszélünk, hogy persze feltétel nélküli szeretet. Oké. Kedves nézőink és hallgatóink, akkor holnaptól legyenek szívesek. Fú, ez de nagyon nehéz. Uh-huh. És akkor még provokálnálak egy picit benneteket, azzal, hogy visszahozom a kérdőívünket, és visszahozom azt, hogyha ennyire okosak vagyunk, és több száz éve ennyire, több ezer éve ennyire okosak vagyunk, akkor hogy lehet, hogy generációk nőnek föl úgy, hogy nem hallják otthon, hogy szeretlek?
Erre a felütésre én elkezdtem így gondolkodni ma reggel, hogy egyébként mennyi más csatornán is ki lehet fejezni, és inkább egy kicsit így szélesíteném ezt a perspektívát, hogy van-e olyan szeretett kifejezési csatorna, amin ki tudom fejezni az érzéseimet a gyerekem, párom felé, a családtagjaim felé. Ugye ez eléggé benne van mostanában a köztudatban, hogy így a szeretett nyelvek, hogy milyen szeretett nyelveink vannak, és hogy akkor azok kinek milyen, ebben is különbözőek vagyunk, mindenki, még akár egy családon belül is, hogy kinek melyik az a szeretett nyelv, amin a leginkább betalálnak az érzelmek, és hogy egyébként ez egy feladat is, hogy így azonosítsuk mondjuk a gyerekünknél, hogy ő neki milyen, melyik a szeretett nyelve.
Igen, de.
Köszi.
Igen, de. De még mindig provokálok, és azt mondom, hogy de akkor miért érzik úgy generációk, sok ezer ember, sok 110 000, nem tudom, minden ember, hogy őket nem úgy szerették a szüleik, ahogy ők szerették volna, hogy otthon nem volt intimitás. Hogy ő nem hallotta soha az édesapjától, sokszor az édesanyjától, hogy ő szereti. Hogy az élete fontos pillanataiban nem álltak ott úgy, ahogy ő szerette volna. És ugye egyéni történet, ezek sok-sok egyéni történet összerakva, és egyéni történetekben mindig lehet találni kibúvót, meg magyarázatot, meg hazajött a frontról, meg elment a frontra, meg verte az édesanyja, meg szóval egy csomó mindent lehet, de összességében ez a jelenség mégiscsak dominánsan itt van. És ehhez kapcsolódó másik jelenség is dominánsan velünk van, hogy azért nagyon sok tízezer ember él Magyarországon, és aki azt gondolja, hogy erre nem is lenne szükség. Tehát azt szeretném, hogy ne csináljunk úgy, mintha az lenne a természetes, ahogy mi most itt beszélgetünk. Hogy hát persze, keressük meg a szeretetnyelvet, és annyiféleképpen ki. Persze, de hát vannak, akik meg semmiféleképpen nem. Miért van ez, és mit kezdjünk vele?
Én azt gondolom, hogy a kérdésedben egy kicsit a válasz is benne volt, hogy az egy ilyen reprezentációja a szeretlek szó annak, hogy én vállalom a saját érzéseimet, és érdekelnek a te érzéseid. Én azt gondolom, hogy végül is a csatorna mindegy is, hanem hogy szabaduljanak fel azok az érzések. Tehát, hogyha valaki azt élte meg, hogy nem tudtak elismerni, hogy nem tudták észrevenni, amikor szerelmi bánatom volt, és írtam a szobámba, akkor ez pont erről szól, hogy valahogyan így ilyen vagy csökkentett habzásba, vagy ilyen nullára elfolytva voltak az érzések abban az adott családban.
De miért? Miért újra és újra? Miért? Miért? Miért?
Sok válasz lehet erre. Én most onnan közelítenék, hogy sokszor lusták vagyunk. Engem néha megkísért a lustaság, azért is mondom én saját élményként, más dolgokkal kapcsolatban. Halogatok teendőket, stb. Utolsó pillanat, majd megcsinálom. És úgy gondolom, hogy a kapcsolatainkban sokszor lusták vagyunk. Tehát, hogy készpénznek veszünk dolgokat, elértünk valamit, megvan egy házasság, megszületett egy gyerek, kettő, működik a családunk, és kopipa. És nem jövünk rá, hogy ahhoz, hogy ez működőképes legyen hosszú távon, ahhoz dolgozni kell. Egyrészt magunkon, ahogy ez szóba került, tehát egy önismereti feladat van ebben, folyamatosan, és nem csak 15 évesen, hanem 45 évesen is. Másrészt a kapcsolatunkért és a kapcsolatunkban dolgozni kell, és a gyerekünkkel való kapcsolatunkban is. Tehát amikor nem fejezzük ki a szeretetünket, és úgy nőnek fel generációk, hogy amit mondtál, hogy nem tapasztalják, hogy őket szerették volna, nem csak, hogy nem mondták, hanem nem is éreztették. Az azért is van, mert úgy gondoljuk, hogy mi már megtettük a magunkét, itt vannak a gyerekek, stb., megbiztosítottunk mindent, van otthon, nyaraló, stb., de nem tesszük bele azt a munkát, ami miatt ez egész élővé lehetne. Ez csak egyfajta megközelítés, de most elsőre ez jutott eszembe.
Ide kapcsolódnék, hogy ránéztem az apa idő feliratra, és hogy annyira kicsit ilyen közhelyesnek hangzik, de hogyha mögé látunk, vagy belegondolunk, mennyire igaz, hogy tényleg nincs időnk, hogy végig rohanjuk a napokat. Például nagyon érdekes tapasztalatom, hogy elkezdek foglalkozni családokkal, és kiderül, hogy alig vannak olyan napok, amin egyszerre egy légtérben vannak. Azért ez nagyon extrém tud lenni, hogy úgy élik az életüket, hogy egy héten mondjuk jobb esetben egyszer le tudnak ülni együtt ebédelni, vagy vacsorázni, és hogyha nincs időnk egymásra, hanem mindenki így viszi a napi rutinjait, egymásra sem tudunk ráérezni, esélyünk nincs arra, hogy valami fajta érzelmeket valamilyen csatornán, most akkor ezt így vegyük úgy, hogy tényleg bármelyik szeretetnyelv csatornán kifejezzünk egymás felé. Nem tudunk sejtelmünk sincs arról, hogy a másik ember éppen milyen hangulatállapotban van. Nyilván az a tini, ott jön, megy, majd bemegy a szobájába, vagy fölviszi tálcán az ennivalót. Nem tudom, hogy van. De ő sem tudja, hogy mi hogy vagyunk, és egyébként az egy tévhit, hogy ők nem akarnak kapcsolódni. Csak nagyon ritkán nyílik ki az a kis ablak, amikor a lelkükben, amikor viszont nagyon van igényük, és hogy számtalanszor megfogalmazzák, hogy van ez az eltávolodás, és akkor abból ők azt gondolják, hogy nem is érdekli a szülőket, hogy ők hogy vannak. Szóval, hogy sokszor nincs időnk erre. És a másik dolog, amit szintén érintettünk már, hogy hozunk egy alapélményt a származási családunkból, és hogyha nem vagyunk tudatosak, azt fogjuk tovább üzemeltetni, vagy felismerjük, hogy ez nagyon rossz volt nekünk, és akkor ha nem finomítunk ezen, és maradunk ebben a mondjuk egy ilyen sértettségben, akkor nagyon könnyen ellenazonosulunk, és akkor meg elkezdünk mondjuk egy ilyen nagyon túláradó, nagyon cukormázas hangulatot teremteni, ami szintén nem a valóság. Tehát én is odajuk adnék ki, hogy igen, egy energiabefektetéssel foglalkozni magunkkal, és rájönni arra, hogy mi hogy vagyunk a saját érzelem kifejezésünkkel.
Nagyon mások vagyunk az érzelem kifejezéseinkben, és hogy a házas társak is egészen mást gondolhatnak arról, hogyan kéne szeretni gyerekeket, és bennem mindig az a kérdés, hogy hogyan lehet közös nevezőre jutni, vagy kell-e közös nevezőre jutni. Tehát van egy édesapa, aki mondjuk, most szándékosan nem tipizálok, egy édesapa, aki nagyon-nagyon sok érzelmet fejez ki, és állandóan puszilgat, ölelget, és szeretlek, szeretlek így, úgy, amúgy. És van egy édesanya, aki pedig teszi a dolgát, és időnként megsimogatja a buksiját a gyereknek. Van-e ezzel probléma? Van-e ezzel dolgunk? Hogyan tud segíteni a hit, a közösség, az egyház? Hogyan tud segíteni egy pszichológus ebben?
Nagyon, nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz kérdés. Mert két dologról beszélünk, az egyik az, hogy vagyunk valamilyenek, és mondjuk egy házas pár, két fele, az édesapa, édesanya, különböző karakter, ez egy adottság, tehát ezzel egyfelől meg kell békélni, a másfelől meg arról beszéltünk az előbb, hogy munkát kell belefektetni, hogy változzunk, illetve hogy az érzéseinket ki tudjuk fejezni, tehát valahogy ezt a kettőt kell szinkronizálni. Az egyik kulcs szerintem az, hogy ha van egy alapvető elfogadás a házaspár két tagja között. Tehát ha a gyerekeknek az jön le, hogy bár különbözőek a szüleink, de szeretik egymást, és az alapkérdésekben megegyeznek, és hasonlót gondolnak rólunk is, a gyerekekről, családról, akkor szerintem a gyerek is helyre tudja tenni, hogy apától ezt kaphatom, inkább anyától ezt. Szerintem ez így működhet. Ha ez nagyon élessé válik, és mondjuk a házaspár két fele vádolja egymást, vagy számon kéri, vagy ezt jeleníti meg a gyerekek felé, hogy na látod, én mennyivel jobb szülő vagyok, mint az anyád, vagy fordítva, az azért szülhet konfliktust, és a gyerekben is egy feszültséget kelt. Tehát valószínűleg arra kell valahogy törekedni, hogy a különbözőségeinket elfogadjuk, anyaként, apaként, nőként, férfiként, de hogy egy olyan biztonságos közeget teremtsünk a gyerekeink számára, amiben ők ezt meg tudják élni, hogy lehet különbözőképpen kapcsolni a szüleinkhez, és az ő különbözőségük inkább gazdagít bennünket, mint hogy sivárítaná az érzelmi életünket.
A Bibliára én úgy tekintek egy kicsit, mint egy kézikönyvre, amiből tele van olyan történetekkel, amiből tanulhatunk, és ezeket használjuk. Vannak erre történetek a Bibliában, hogy a szülők különbözőségét hogyan lehet egységgé kovácsolni?
Rengeteg családi történet van a Bibliában, tehát tulajdonképpen családok története a Biblia. Látunk nagyon rossz példákat, és azért szeretem a Bibliát többek között, mert hogy a rossz példákat is leplezetlenül elénk tárja, tehát hogy nem színezi a sztorit, hanem például József és a családja testvérei története, ahol kivételeznek Józseffel, ahol az édesapa őt szereti jobban, meg a testvérei úgy érzik, hogy ők parkolópályán vannak. Ezt is teljesen leírja a Biblia is, és nem rejti vék alá, és nyilván a következményeit is, de vannak jó példák is. És szerintem ez a legfontosabb, hogy minden családi történetben az kijön, hogy a Biblia őszinte velünk, és azt mondja el, hogy te lehetsz gyenge. Lehet, hogy éppen elbuksz az apasságodban, lehet, hogy nem bizonyulsz türelmes anyának, de hogy alapvetően ezt meg tud élni. Ez fontos.
Köszönöm szépen. Judit?
Nagyon szuper, abszolút tudok ehhez kapcsolódni. Nem is kell ugyanolyan módon kapcsolódni a gyerekünkhöz, hogy tök jó és gazdagító ez, hogy az aputól kap valamilyen fajta érzelmi viszonyulást, és az anyutól egy másfajtát. Ez a kulcsmondat ebben, hogy ez a két szülő között legyen egy ilyen kölcsönös tisztelettel és elfogadással egységesítve. Tehát, hogy nem bírálom a másikat a gyerekem füle hallatára, hanem együtt el tudjuk fogadni, hogy másképpen csináljuk. Illetve ami még fontos ebben, hogy viszont ez egy melós dolog, hogy hogy az legyen a vezérelv, hogy figyeljem, hogy a gyerekemnek mire van szüksége. Tehát, hogy az kerüljön előtérbe, hogy én nagyon szeretném most megölelgetni a 15 éves kamaszomat, és akkor ő ezt viselje el, hanem próbáljak arra figyelni, hogy neki éppen mire van szüksége. Tehát, hogy legyen előtérben az, hogy a gyerekem mire vágyik éppen.
Ilyenkor a kamasz gyerekkel rendelkező szülők visítanak, hogy de mindig arra figyeljek, hogy megőrülök, hogy reggeltől estig, és hát így ugye van. Nullát kapok tőle, és ő megállandóan követelőzik, és semmi se jó neki.
Egyébként nagyon jó példákat látok erre. Gyakran adom házi feladatnak azt, hogyha valamelyik szülővel van egy ilyen érzelmi eltávolodás, hogy menjenek rendszeresen közösen programokra, mondjuk az adott fiatal, az apukájával vagy az anyukájával, és akkor csináljanak heti rendszerességgel valami közöset, olyan fantasztikusan kezdenek olyankor egymásra hangolódni, és annyit gazdagodnak ebből, hogy olyan egyszerű kis praktika, és ez pszichológus nélkül is meg tudna történni, és hogy nagyon sok kaput nyit egymás felé.
Ez olyan érdekes, mert többször előkerült a mai beszélgetésünkben az időtöltés, a közös időtöltés, az együtt lenni, figyelni a másikra, de nem valami nagyon kimódolt, tudatos módon, hanem egyszerűen, hogyha egy térben vagyunk, és éppen nem a telefonunkat nyomkodjuk, akkor ott születhet valami. Ahogy ma itt ide eljöttünk ebbe a stúdióba, ami nem a város közepén van, és együtt vagyunk itt, és reméljük, hogy születik ebből valami, hogy mi egy térben, egy szobában vagyunk közösen. De hogy ehhez itt kell lennünk, hogy ez meg tudjon születni, ez a pillanat, és hogy a gyerekeinkkel is valami hasonló módon, ha tudunk kapcsolódni, akkor meg tudnak születni ezek a pillanatok.
Reflektáltok erre a kamasz témára? Ez egy altéma, de azért mégis fontos, egy Pécsi Rita előadásban hallottam ezt, hogy tényleg a kamaszoknak, és ez több évig is elhúzódik, ez az életfeladata ebben a pár évben, hogy ők kamaszodnak, és hogy ez az, amit mi nehezen tudunk elfogadni, amikor ebben az élethelyzetben vagyunk, hogy békén kell hagyni őket, és ennek van egy dinamikája, egyrészt békén hagyni, másrészt nyitva hagyni egy ajtót számukra mégis. És ezt próbáltuk, nem mindig sikerült, de próbáltuk a mi kamaszainknál gyakorolni, hogy oké, elfogadjuk, bezárkózik, napokat eltölt úgy, hogy nem látjuk, de amikor belép a mi személyes meg érzelmi terünkbe, akkor arra legyünk nyitottak és fogékonyak, mert akkor ott van az a pillanat, amit te is mondtál, hogy ott kell lenni, jelen kell lenni. Akkor viszont teljes figyelemmel, mert abból lehet, hogy egy héten egy fél óra van, de az viszont a legfontosabb fél óra.
Nehéz, kihívás a szeretet kifejezése a családban. Mi a konklúziónk a mai beszélgetésben? Mondjuk vagy nem mondjuk, hogy szeretlek? Keveset vagy sokat, vagy közepeset? Kell vagy nem kell?
Hú, egy kicsit ilyen Mátyás király és az okos leány, most megoldást fogok erre neked mondani, hogy valahogyan a két dolog egyszerre jó, hogyha érvényesül, hogyha belőlem jön egy igény, és az hiteles érzelem kifejezés, akkor mondjuk, és hogy úgy mondjuk, és annyiszor mondjuk, hogy ez a gyereknek is jól essen, és tényleg az ő kis igényeire és befogadó képességére hangolva mondjuk. Nyilván ebben nem mindegy, hogy milyen korú a gyermekünk.
Kicsit messzebbről indítom, ugye lelkipásztorként jeles párokkal is foglalkozok, és esketek. És ismerjük a magyar statisztikákat, hogy hány házasságra mennyi válás esik, és ez nagyon fájdalmas tapasztalat, hogy az egyházi esküvőknél ez ugyanúgy megvan, ez a statisztika, vagy nem tudom, de hasonlóan talán, és sajnos én is hallok vissza olyan eseteket, amikor én valakiknek prédikáltam a templomban, hogy milyen szép, hogy összekötik az életüket, és akkor eltelik pár év, és hallom, hogy elváltak. És mindig az jut eszembe erről, visszatérve erre a szeretlekre, hogy hány ilyen nagyon felfűtött pillanatban hangzik el ez, hogy szeretlek, te vagy az életem, stb. És aztán valahogy nem látjuk a folytatását. Tehát szerintem fontos, hogy mondjuk, hogy szeretlek. Nyilván habitustól függően van, aki többször, van, aki kevesebbszer, de a legfontosabb mégis az, hogy legalább, tehát hogy valamilyen módon kifejezzük a szeretetünket, a megbecsülésünket a gyerekeink felé. Más gesztusokból is fogja érteni a gyerek, hogy szeretjük, ha nem is pont ezt a szót mondjuk, hogy szeretlek, de értse, tudja, legyen biztos benne, hogy egy olyan családban él, egy olyan édesapja, édesanyja van, akik számára fontos, akik elérhetőek, akikkel lehet beszélni, akik nem ítélkezve hallgatják azt, amit ő elmond, ami vele történt, hanem tényleg biztonságban van és szeretve van. Ha nem is ez a szó hangzik el, de minden idegszálunkkal ezt közvetítsük, hogy te szeretve vagy. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az is nagyon fontos, hogy a gyerek, és mi is ezt próbáljuk azért gyakorolni, hogy a szülein lássa, hogy ők szeretik egymást, megölelik egymást, megcsókolják egymást, mondják egymásnak, hogy szeretlek. Ez egy indirekt kommunikáció, de nagyon fontos, hogy ezt a mintát lássa. És a harmadik, hogy számunkra, hívő emberek számára nagyon fontos a mennyei atyának a szeretete, és hogyha azt tapasztaljuk, Isten szeretetét, akkor tudunk adni a gyerekeinknek is szeretetet.
Két történet jut erről eszembe. Az egyik, hogy mennyire fontos a család és a családban való harmónia és a szülők közötti harmónia, hogy nálunk például az úgy megy, hogy amikor közöttünk nincs akkora harmónia, időnként előfordul. Az én drága feleségemmel, mint amekkora lehetne, akkor a kisfiunk ezt azonnal leveszi, és elkezd dolgozni rajta. És összehúzza a fejünket, meg a kezünket megfogja, és így összerakja, hogy fogjátok egymás kezét, és egész baba 2-3 éves kora óta ezt csinálja, és megdöbbentő az a munka és figyelem, amit abba rak, hogy anya és apa együtt, és szeressék egymást. Mert neki is fontos, meg hát mindenkinek fontos. És ez gyönyörű, és persze emlékeztet minket arra, hogy ez nem az ő feladata, ez a mi feladatunk, úgyhogy legyünk szíves elvégezni. Az egyik, a másik pedig a családon belüli szeretet, és akkor ugye ma arról szólt a mai műsorunk, hogyan fejezzük ki a szeretetünket, és hogy kell-e, és hogy milyen szavakkal. És pont egy ellenkező történetet fogok elmesélni most. Van egy nagy nénink, akivel 30 évig nem találkoztam, és mostanában megint találkoztunk, egy híres színésznő egyébként. Szia Jutka, innen üdvözöllek. Dávid egyszer látta életében, és most pont a hétvégén volt nálunk. És megérkezett, és akkor azt mondta neki a Jutka, hogy gyere Dávid, ölelj meg. És Dávid rámosolygott, oda ment hozzá, és megölelte. És ölelte 20 másodpercen keresztül mosolyogva, azzal a mosolyával, ahogy csak és kizárólag családtagokat ölel és mosolyog. Honnan tudja ez a gyerek, hogy ő? Valami olyan mélyen van belénk kódolva, hogy a család az család, a szó legnemesebb értelmében, hogy elképesztő. Tehát, hogy Dávidon mindig ezt látom, hogy akár mondják, akár nem, akár, tehát, hogy az összes csápjával egy gyerek leveszi, hogy ki kicsoda, kinek a micsodája, szerethető, nem szeret, hozzám tartozik, vagy nem tartozik hozzám. Ezzel a kis történettel zárjuk a mai műsorunkat. Nagyon szépen köszönöm Kovács Gergely lelkésznek, református esperesnek, hogy itt volt velünk, és köszönöm szépen Szécsi Judit, klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológusnak, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk a szeretet kifejezéséről a családban. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönjük a lehetőséget.